Mindenkinek van olyan kedvenc filmje, ami hatással volt az életére. De vajon hogyan hatnak a filmek azokra az ismert emberekre, akik nap mint nap a nyilvánosság előtt élik az életüket? Mennyire befolyásolta egy-egy film a hivatásukat, a gondolkodásmódjukat, a közéleti szerepvállalásukat, és végül azt, hogy milyen ember vált belőlük. Én Zsótérindi Dániel vagyok, ez pedig itt a Privát Vetítő, a szemérmetlenül lelkizős filmes podcast híres emberekkel. Kezdődik az első rész. Mai vendégünk Péterfi, Bori színész, énekesnő. Talán lehet, hogy még arra is választ fogunk kapni, hogy melyik inkább, vagy melyik kevésbé, hogyha ezt egyáltalán szét lehet választani az esetedben. Mennyi időre lehet belülni a te teljes életművedet? 30 év?
Hát kb.
Körülbelül, igen. Ugye? Van a családodban szobrász, tanító, lelkész, helytörténész, költő, testvéred és író, és mindössze egyetlen egy olyan rokonod van, a nagymamád, aki színész volt korábban, ugye Jancsó Adrián. Van köze ennek ahhoz, hogy te is színész lettél, vagy ez teljesen független volt ettől?
Mikor én megismertem, ugye át kell települjön Magyarországra, akkor ilyen túlélő stratégiából végülis kitalált ezt az önálló est versmondó formát, ami engem igazából nem vonzott soha, tehát én ilyen közösségi ember vagyok. De maga az ő létezése, hogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen művésznőként élt. Tehát ő tényleg annyira kimaxolta ezt, és annyira csodálatosan élt ebben, hogy
az életmódja nyilván vonzott.
Hát azt nem mondom, hogy vonzott, mert én soha nem tudtam azt mondani, hogy én az egész életemet ennek szentelem, és magányos leszek bizonyos szempontból. Meg szóval ő azért volt annyira önző, hogy ő önmagát választotta. Annyira szeretek minden mást is csinálni az életbe, hogy ez egy ilyen folyamatos harc. De én azt gondolom, hogy én így vagyok önazonos, én nem tudnék így bezárulni így ebbe.
Miért a színészet lett az, amit választottál?
Kezdve, nem tudom, igazából nincsen. Tehát, hogy nincsen egy ilyen frappány sztorim, hogy elmentem megnézni a nem tudom mit, és akkor ott volt. Hanem én azt szoktam mondani, hogy én szerintem előző életemben valami biztos, hogy színész voltam. Tehát nem tudom, bennem ez így ott volt, mint egy ilyen motor, de még akkor is, amikor tényleg a pályám elején borzasztó sok kudarc, meg hát nyilván főleg önmagam voltam a saját gátam hosszú ideig, a rám törő szorongások és félelmek miatt, és akkor is, tehát amikor szerintem minden normális ember azt mondta volna, hogy figyelj, ennyire félsz a színpaddól, akkor mi a picsának akarsz állandóan?
Ja, de a szorongást az váltotta ki, hogy féltél.
Én nagyon borzasztó izgulós voltam, igen.
És gondolom ezen nem segített, hogy nem vettek fel az SZF-re.
Hát igazából segített, mert szerintem, ha véletlenül nagy Isten felvesznek, amit mondjuk teljesen jogos, hogy nem vettek fel, mert tényleg, tehát hogy egyáltalán nem teljesítettem úgy, hogy én felvettem volna magam, de ha felvesznek, akkor én szerintem elvéreztem volna ebben a rögtön hirtelen nagyon erős harc és
jó, hogy most színésznek kell lenni.
Igen, hát meg azért az tényleg nehéz, tehát az azért ott azt idegrendszerrel meg mindennel bírni kell.
Sok interjúban, meg podcastban, meg műsorban elmondtad, hogy gyakorlatilag azzal, hogy te a Krétakörnek voltál egy ilyen oszlopos tagja, azzal nem csak a saját életedet határoztad meg mondjuk hosszú időre, hanem hogy tulajdonképpen a magyar színház történetnek is ilyen nagyon fontos időszakában vettél részt, ami azért nagyon érdekes szerintem, mert te, aki mondjuk nem vagy végzett színész, és akkor persze így lehet polemizálgatni, hogy akkor színésze valójában az, aki nem végzett színészet, tehát szerintem ebben bele sem menjünk igazából, de hogy ott nem érezted ugyanezt a fajta szorongást, hogy most így valami olyasmibe vagy benne hirtelen, amire egyébként nem csak hogy te, hanem lehet, hogy a környezet sem volt még felkészülve.
Ez nem így működött, tehát azt hogy ez mennyire nagy történet, és mennyire tényleg fantasztikus, az úgy évről évre nő, főleg látva, hogy mennyire nem éri utol igazából azóta se, vagy hát nagyon, nagyon ritka az olyan színházi pillanat a mai napig, ami utolérné azt, amilyen a Krétakör volt. Nem, ez teljesen más, meg azért addigra én már nagyon sok mindent, ugye Pintér Bélánál kezdtem, vagy hát előtte volt ugye az Arvis úrás évek, ami hát ugyancsak fantasztikus időszak volt. Tehát mire a Krétakör elindult, és Tehát igazából mi ott dolgoztunk éjjel-nappal, tehát az Árpád tényleg egy olyan vezető volt, és egy olyan fantasztikus színházi ember, meg egy olyan erővel tudta, hogy mit akar, és annyira tudatos volt az egész, és annyira fantasztikusan fel volt építve, és aztán jött ez a végül is egy csoda, hogy nekünk megnyílt a külföld, és aztán gyakorlatilag 6-7 évet utaztunk, tehát így bőrönddel éltünk, és szállodák, városok, országok, tehát az egész olyan hihetetlen volt, hogy nyilván persze hát akkor is volt, mindannyiunknak voltak szorongásai, meg hát teljes embert követelt ez az életforma, tehát kb. Semmi más nem tudtunk mellette csinálni.
De ez picit rímel arra, amit mondtál a nagymamáddal korábban, hogy egy ilyen, fel kellett venni egy ilyen önző alapállapotot, nem?
Ja, alapvetően egy alkotó művész embernek, tehát ezért borzasztó nehéz a családdal ezt összeegyeztetni, és ezért mondom sokszor, hogy a nőknek nehezebb bizonyos szempontból, mert az alkotáshoz kell egyfajta idegállapot, amiben bele kell magad hergeld, hogy mindig jó legyél, és mindig megugord magad. És ez egy picit összeegyeztethetetlen azzal, hogy közben meg egy harmonikus családi életet éljél, meg mondjuk még ne adj Isten, egy olyan feleség is legyél, hogy még minden meg van teremtve otthon, amire egy férfi vágyódik, hogy ugyanezt szaladjon el más nőhöz. Szóval ez szinte teljesíthetetlen, de én így szeretek ezzel így küzdeni.
2008-tól 2013-ig a Nemzeti Színházba játszottál, és 2008-ban, amikor véget ért a krétakör, de még a Nemzetinek te az elején voltál, akkor kaptál egy magyar köztársasági érdemrend lovak keresztjét, ami ezt akartam kérdezni, hogy mi ezzel a viszonyod, ezzel a kereszttel, vagy ezzel a díjjal, illetve hogy akkor arra vissza tudsz emlékezni, hogy az így mit jelentett neked, vagy megérintette ott téged valami, hogy egy ilyen óriási kitüntetésben részesültél?
Hát olyan óriásinek nem tartom, mert nem adtak vele egy fillért. Ez igazából szerintem az ember most vagy szakmai díjat szeret kapni, ha nem kap érte pénzt, mert az elismerés.
Ugye de van akkor ezt szerinted miért díja. Kaptad?
Nyilván akkor valaki olyan, mi valaki volt ott ebben a bizottságban, aki azért figyelte a színházi életet, meg a kortárs zenei, underground zenei életet. De valami ilyesmi is volt annak az indoklásában.
Akkoriban így a 2010-es években, ami ugye hát most már 11 éve volt mondjuk, ott az underground színháznak és zenének szerinted nagyobb szerepe volt a közformálásában, mint most?
Hát sokkal nagyobb szerepe volt. Tehát egyrészt volt az a teljesen tiszta virág életű és csodaszámba menő pillanat, hogy ugye volt a Petőfi Rádiónak ez a kb. 3-4 éves aranykora, amikor elkezdte játszani a Magyar Undergroundot, ami azért, tehát én azóta is nekem ez veszőparipám, hogy azért ott bebizonyosodott, hogy ennek lenne sokkal nagyobb közönsége az ilyen zenéknek. De hát aztán sajnos ennek vége lett.
Attól, hogy mondjuk rádióban hallgatunk undergroundot, nem szűnik meg undergroundnak lenni?
Én szerintem nem. Akkor nem, mi, hát ez eljut az emberekhez, hát most már egyszerűen teljesen más a...
Na jó, de akkor ezt hogyan határoznám?
Hát most az undergroundot, azt most bást is mondhatnék, akkor azt mondom, hogy nem rádiópop, vagy nem ez a... Tehát, hogy bármi olyan zene, amiben van egyéniség, amiben van zenei különlegesség, ami egy kicsivel tovább gondolja, meg ami egyáltalán egyéni, és nem ez a jól kitalált formára épülő. Azért ilyet ritkán hallunk rádióban.
Mostában hallasz ilyeneket?
Hát én az igazság, hogy nincs már olyan rádió, amit... Hát így hallod, a Tilosod, meg ilyen helyek ennyire.
Na jó, de a kortárs zenekarokat, vagy pályatársidat, nem tudom, figyeled
abszolút
magad?
Abszolút ismerem, körül? És figyelem a pályatársaimat, és akiket igazán jónak tartom, azokat soha nem hallottam rádióban.
Arra akarok kiukadni, hogy nem-e jobb-e ez így tulajdonképpen?
Egyáltalán nem jobb, mert nincs jogdíj, semmiféle bevétele nincs a zenészeknek már. Tehát nincs lemezeladás, semmi nincs, tehát a koncertgázsi van, és a koncertgázsid akkor tud nőni, ha több ember megy el a koncertedre, több ember akkor megy el a koncertedre, főleg egy kis underground budapesti zenekarnak vidéken, hogyha azt megismerik. És annak meg semmi értelme nincs, hogy majd a YouTube-ról megismerik, mert az egy ilyen őrületes, ilyen fekete lyuk. Tehát volt egy nagyon érdekes interjú egy amerikai zenei producerrel, így egyáltalán az egész, tehát ez egy hatalmas témakör, hogy változott meg egyáltalán az internettel, meg mindennel a zene készítés, a popzene, a zenei piac. Tehát ez egy, de ő mondott egy nagyon érdekeset, hogy a YouTube-ra fölrakod a zenédet, akkor a világ összes zenéjével versenyzel. Tehát amit mindennel, amit valaha megírtak, mert minden ott van. Tehát ott nem fogja valaki véletlenül megtalálni. És akkor még ugye a rádió az még mindig egy olyan platform, ami úgy szól, és meghallhatod. És ez tényleg így volt, hisz én magam is egy csomó zenét szerettem meg, amikor volt a Petőfi. Úgyhogy taxiba hallottam.
És szerinted akkor ezzel mondjuk, oké, nem fogják játszani valószínűleg innentől sem a Petőfi Rádió,
nem
a Magyar
Undergroundot
valószínűleg, de hogy azon túl, hogy az ember elmegy koncertezni, meg hevesen szelfizik a Facebook oldalán, és berakja a YouTube linket a kép alá, ezen kívül van-e bármilyen olyan esélye szerinted ma egy feltörekvő zenekarnak, ami nem ezek a hagyományos megjelenési formák?
Hát én azt látom, akik vagy akik ilyen borzasztó merészen, iszonyatosan izgalmasan egyéniek és kurva jók, azok át tudnak törni bizonyos falakat, nyilván nem olyan tempóba és nem úgy, mint hogyha ennek azért lenne egy tényleg egy akkora fórum, hogy országban és határon túl, és egyáltalán tehát, hogy az úgy szól, de azért tudnak elérni, tudnak közönséget szerezni és növelni, és aztán, hogyha ugye ügyesen használják ezeket a felületeket, akkor azért ezt lehet. És van a szerencse, tehát olyan is van, hogy valami betalál.
És te inkább melyik kategóriába sorolod magad, a szerencsésebb, vagy a nagyon sokat dolgozó és egyszer csak megjelenő?
Hát az elején szerintem nekünk egy ilyen mix volt, mert ugye az Amorfördögök azért az egy bizonyos körökben azért már egy kultzenekarnak számított, és még a mai napig is jönnek oda hozzám, hogy mikor lesz Amorf koncert. Tehát most is megvannak a hős szerelmesei, abszolút. És azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan UFO zene, ami soha, tehát hogy az mindig ugyanaz fogja jelenteni. Tehát az így nem kopik, és nem változik. Tehát az annyira különleges. És aztán ebből a váltás, azt gondolom, hogy borzasztó erős lett az első lemezünk, nagyon hiánypótló volt, mert nem volt ilyen típusú női hang, és plusz volt egy kurva nagy szerencsénk azzal, hogy elindult pont egy új rádió, meg egy új zenetévé. Hát a Labamba volt a nyitó klipje, mi volt egy Music Channel, nem tudom, akkor indult egy új ilyen magyar zenetévé is.
És
2007-ben.
Azon nem gondolkodtál, hogy akár a Love Band-től függetlenül te rálépj erre a női popzenei előadó útra, akinek ott producerek írják meg a számait, meg van külön egy csak rászakosodott dalszövegíró.
Én nem vagyok ilyen.
Vagy eleve ez a világ nem is érdekel.
Nem, de én ezt le is dobom. Tehát egyrészt én annyira máshonnan jövök, tehát azért én alapvetően, most kérdezted az elején, hogy színész vagy, tehát azért tehát én egy olyan erős színházi múlttal jövök, és egy olyan erős gondolattal saját magamról, és arról, hogy én mit szeretek csinálni a világban, hogy én egyszerűen borzasztó nehezen tudok ebből kilépni. Tehát én azért nem tudok bekerülni, és tudatosan nyilván ezekbe a bulvár dolgokba, meg ezekbe az influencer dolgokba se úgy, meg ezekbe a tévés, pedig hát tényleg mindenhova hívtak és hívnak folyamatosan, most már nyilván már egyre kevésbé, mert már nem is vagyok annyira érdekes. De egyszerűen nem, tehát egyszerűen én nem vagyok ebbe önazonos, és amiben én nem vagyok önazonos, abban megfulladok, nem tudok mit csinálni. Úgyhogy én egy ilyen helyzetben nem tudom, nekem az alkotótársam a Tövisházi Ambrus, megtaláltuk egymást, több mint 20 éve együtt dolgozunk, ilyen értelemben van egy producerem, és igenis, igen, van egy producerem, aki nekem írja a számokat, de ez egy olyan közös munka, és egy olyan alkotási folyamat, amit mi már így iszonyatosan tudunk ennyi év után ismerve egymást, hogy én ezt szeretem, és én így tudok dolgozni.
Van itt, tavaly jelent meg a legutóbbi lemezetek, pont a pandémia alatt, illetve a pandémia alatt is íródott, igen. És az alatt is jelent meg, ami hát egy ilyen rekordsebességű lemezírást feltételez.
Már volt egy pár szám azért, ami megvolt.
Volt az albumon ez a Nem Ma című szám, aminek hát meghallgattam többféle értelmezését, de nekem is van egy saját értelmezésem ezzel kapcsolatban, amit elég profánul tudok csak megfogalmazni, úgyhogy kérlek, ne bántódj meg. Nem arról szól ez a szám, hogy egy kicsit félsz attól, hogy meg fogsz öregedni?
Hát az is benne van nyilván, persze.
És félsz ettől?
Hát egyrészt nyilvánvalóan mindenki fél tőle, de én mindig azt szoktam mondani, hogy tehát ez a kapuzárási pánik, ez van, tehát ez mindenkit elér minden szempontból.
És nálad ez hogyan jelentkezett mondjuk akár a magánéletedben, hogy mit vettél magadon észre?
Hát ezt most nem merem elmondani, így mindenki előtt. Hát az egyik, amiben jelentkezik, de az már azért ez hamarabb elkezdődött nálam, ez a számolás, vagy ez az ilyen figyelése a dolgoknak. Tehát ez igazából nem ennek a tünete, de nem annak, hogy mennyi idős vagyok, meg hol tartok az életbe, hanem ez már korábban is jellemző volt rám, ez a fura ilyen szorongásból kiinduló figyelés állandóan a dolgoknak, hogy ez még hányszor lesz, meg ez még meddig tart, hogyha valami jó, meg tehát, hogy
ez egy visszaszámolás?
Nem tudom, ez egy ilyen állandó figyelés az életnek. Én ezért szeretek színpadon lenni, igazából főleg, vagy azt is mondhatnám, hogy csak, most nyilván túlzok, mert vagy flow-ba lenni, tehát dolgozni, vagy lekötve lenni szellemileg, mert egyébként állandóan ilyen dolgokkal foglalkozom.
De az öregedés per visszaszámolás...
Ja, most az öreged, az a kor az meg ugye nyilván úgy jön hozzá, hogy igen, az olyan érdekesen történik, hogy egyszer csak aztán észreveszed, hogy hopp, már itt is van, és tényleg akkor egyrészt az idő egy ilyen teljesen fura értelmet nyert, tehát amikor hogy tényleg megérzed ezt, hogy semmi ráció nincs abban, hogy egy év, vagy 10 év, vagy 20 év, vagy egy nap, vagy egy perc, tehát az egész egy ilyen teljes káosz, ami egyébként egy nagyon izgalmas állapot, amikor ezt így tényleg az ember megérzi, és hát nyilván, amikor ezzel el kell kezdeni foglalkozni, hogy de hát akkor most mit csináljon az ember, halljon meg, nyilván nem, tehát most bárkinek, aki mondjuk így ezzel jön, hogy hány éves vagy, azt szoktam mondani, de mit szeretnél lenni akkor? Ennyi idősen egy halott szeretnél lenni? Mert ha nem, akkor beszéljünk értelmesen. Tehát ugye én nem is értem ezt a görcsöt, de hát ez egy ilyen jelenség nyilván ez a...
Hogy rá van az emberrel mondjuk így nyomva, hogy
rá is van nyomva, de hát azért most ezt lehet látni, hogy hihetetlen harc megy ez ellen, most akár csak a bármit mondhatnék például a világhírű divatházaknak a kampányait nézve, hogy tényleg az Iggy Pop az egyik legnagyobb Gucci arc most, vagy nem tudom, tehát hogy azért ezt most így már kezdik az emberek vagányabbul kezelni, azt látom.
És jó, ez jó, hogy mondtad ezt a vagányságot, mint kifejezést, mert van a lelki szemeim előtt, hogy te mondjuk még lehet, hogy 70 évesen is nyomnád fel.
Ezt szokták mondani.
És ezt magadról el tudod képzelni, hogy te, mint mondjuk egy ilyen a magyar Madonna ott
hát mondjuk
ott
úgy nem, mert azért egyrészt nincs annyi pénzem plasztikai műtétekre, meg lehet, hogy nem is akarnám. Bár azt gondolom, hogy én nekem semmi bajom azzal, ahogy Madonna, hogy néz ki, meg...
Hát nem is feltétlenül, ahogyan néz ki, hanem tudod, mindig van az, hogy az emberek társítanak egy életkorhoz egy viselkedés mintát, hogy annak az embernek ennyi idősen így
hát én azt hiszem,
ezt
én már elég rég felrúgtam. Egyre inkább önazonosnak érzem magam, igen, hál' Istennek. Csomó olyan parám nincs, ami fiatalon volt, meg ami görcsöltetett, meg ami elvette a tehetségemet, meg az erőmet, a különböző szorongások, meg parák, meg nem tudom mik.
96 óta nagyon sok kisjátékfilmben szerepeltél, meg tévéfilmben, meg sorozatban, és valahol azt mondtad, hogy a 2014-es terápiát tartod így a filmes munkásságodnak a kiemelkedő, fényesen ragyogó pontjának, és ami szerintem is egyébként respekt, és mint terápia rajongó is mondom, hogy nagyon-nagyon frankó volt, viszont ahogy néztem, neked kimaradtak eddig a nagyjátékfilm főszerepek, És ez miért van? Azért van-e, mert soha nem érsz rá? Vagy egyszerűen nem találtak még meg azok a történetek, amikben mondjuk te így helyt tudnál állni?
Hát figyelj, nem tudom.
Te vágysz erre egyébként?
Vágyok is rá, de közben pedig mindig az van, hogy tehát az is van szerintem, hogy lehet, hogy nem is vonzom úgy be pont amiatt, hogy az idő miatt, hogy nem érek úgy rá. Abszolút vágyom rá egyébként. Csak aztán mindig azt szoktam mondani, hogy hát most ezért minden, tehát hogy ennyire sok felé tényleg nem lehet szakadni. Meg van ez a jó ilyen színész hozzáállás, hogy most akkor majd 70 évesen fogom. Tehát ki tudja, nem tudhatod. Tehát ez a színészetben tényleg az a jó, hogy így amíg meghalsz, addig várakozhatsz végül.
De akkor nem akarod egyiket, tehát nem akarod mondjuk a zenét lezárni a film kedvére és fordítva.
Hát nem, de nem is talán. Tehát hogy pluszban van, mondom, ez a furcsaság a filmezéssel, hogy pont amit az előbb mondtam, 2010-ben akkor többet forgattam, és akkor kaptam kritikusok díját, és akkor pont volt egy kolléganőm, pár évvel előttem kapott, és mondta, hogy na mostantól nem fogsz filmezni, mert hogy azt mondja, hogy nálunk ez ilyen tök furán van, tehát, hogy, és ezt látom olyan kolléganőimen, akik azért mostanában ilyen iszonyú nemzetközi díjakat nyertek, hogy akkor utána így eltelik egy év, két év, három év, és tehát így nem az van, hogy nagyon iszonyatosan sok a színész, és
ahhoz jó, de Péter Fiboriból meg csak egy
hát
van.
Hát igen, de valószínű, hogy én annyira azt is jelentem, tehát olyan vagyok, tehát hogy lehet, hogy attól is félnek, nem tudom.
De mert mitől, hogy nehéz ember vagy?
Nem, hanem hogy nagyon valamit jelentek. És
ja,
akkor,
hogy emiatt így megváltoztatod egy filmnek az értelmezését.
Hát igen, vagy pedig, hát meg azért ezt is érzem, hogy igazából, amit lehet látni, persze, hát én meghalok az irigységtől, hogy rengeteg sorozatot nézek meg filmet, és most pont ez az 50-es női korosztály, ez most akkor átmegy minden filmben is sorozat. Tehát most így elhapolták a férfi szerepeket, nem? Tehát minden rohadt jó szerepeket ők. Most ez a két Vincentes sorozat, ugye, amit mindenki oda van az HBO-n. De hát mind, tehát rendőrnő, ügyvédnő, bűnöző, gangster. Tehát ezeket a legfaszabb szerepeket most...
Mi az álomszerep?
Hát így nincs, csak azt mondom, hogy ehhez képest azt látom, hogy mi el vagyunk csúszva. Tehát,
de a ti az a generációd, vagy
nem,
Magyarországon?
Nem, nálunk a filmes, tehát hogy valahogy nem látok témában nagyon ezt, hogy ez lenne. Pedig rohadt trendi a nemzetközi filmes világban. Olyan férfi karaktereket játszanak most nők, ami eddig teljesen szokatlan volt. És most pedig már az a furcsa, hogy a rendőr főnyomozót férfi játszatod, majd nézel.
A privát vetítőt a Spotify-tól a YouTube-ig minden fontos podcaster felületen megtalálod. Ha észrevételed vagy kérdésed van a műsorral kapcsolatban, írj üzenetet vagy kommentelj a privát vetítő Facebook oldalán.
Folytatjuk Péter Fiborival a privát vetítőt, és benne a kedvenc filmjével, ami az 1986-os David Lynch által rendezett Kék bársony, aminek engedd meg, hogy felolvassam a tartalmát. Alapvetően spoileresek az adásaink, de azért talán itt fontos, hogy egy kis történet ismertetésre lehetőséget biztosítsunk magunknak. Jeffrey Beaumont hazatér Lambertonba, miután az apja sztrókot kap. A kórházból hazafelé talál egy fület, amit elvisz John Williams nyomozóhoz. Megismerkedik a nyomozó lányával, Sandyvel, akitől megtudja, hogy a fül valahogy Dorothy Valencehez tartozik. A fiú különös kapcsolatba kerül Dorothyval, akiről kiderül, hogy egy Frank Booth nevű férfi szex rabszolgának használja, mivel elrabolt a férjét és fiát, hogy ezzel tartsa sakban a nőt. Mikor és hol láttad a filmet, és miért pont ezt a filmet választottad? Van egy tippem, de ezt majd utána mondom el.
Sok minden miatt választottam ezt a filmet. Igazából ez mindig, tehát erre, hogy mi a kedvenc film, nyilván nem tudok válaszolni, mert annyi sok jó film van. De eleve, tehát a David Lynch-el való találkozás, az nekem tényleg sokkoló volt. Tehát én szerintem, akkor szerintem ez elég hamar, szerintem ez rögtön játszották nálunk, és nem esküdnék meg rá, de szerintem a Szikra moziba, hogyha akkor még volt. Tehát egy ilyen klasszik régi moziba láttam, még tizenhány éves voltam, akkor 17, és én nem is tudom, hogy hány ilyen élményem van, amikor azt látod, hogy egy valami teljesen új filmnyelvet lett. Tehát valami olyat látsz a vásznon, ami hogy persze, ott vannak benne a régi nagy iskolák, a Hitchcock, meg a film noir, meg egy csomó minden, amiből persze építkezik, de teljesen különleges. És azt éreztem, hogy ez az én világom, tehát én ilyen vagyok, ez a folyam, ezek a paráim, ilyen szorongásaim vannak, én így látom a világot, hogy az emberek ilyen ijesztőek és félelmetesek igazán, de közben próbálok én is abba kapaszkodni, hogy rózsaszín virágok meg madarak, hogy persze, hogy van a boldogság, és de tényleg már az a kezdőkép, érted, hogy mutatja a virágokat a fehér kerítés, és akkor megy le be a föld alá, a férgek. Tehát, hogy tényleg annyira komplex, és tehát borzasztó sokat tudnék róla beszélni. Akkor ugye ott volt ugye az Isabella Rossellini, aki a Dorothy Valence.
Aki a Roberto Rossellini és az Ingrid
Bergman. Igen, és az Ingrid Bergmannak a lánya. És amilyen ő volt ebben, mint énekesnő, ugye az is nekem egy olyan, hogy abszolút ez a világ, ami egyébként engem iszonyatosan vonz, ahogy ő ott létezett, meg ahogy előadta ezeket a számokat.
Ez a törékenység, ami az éneklés
által. De közben ez a beteg, frusztrált, iszonyatosan nyomasztó, de közben mégis sírnivalóan szép, tehát az egész tényleg ilyen borzasztó, tehát hogy tényleg annyira távol van ezektől, ez ilyen üres és megcsinált dolgoktól, amikben én soha nem éreztem jól magam. Akkor az egész minden képkocka, tehát hogy azóta nekünk így a színházi közegben az, hogy azt mondjuk, hogy ez a jelenet legyen olyan David Lynch-es, vagy a világa valaminek David Lynch-es, azt így rögtön tudjuk, hogy tehát ezt már nem kell magyarázni. Tehát ez egy olyan kiindulási pont lett, hogy akkor onnan pontosan tudod, hogy mit vársz el magadtól, vagy a kollégától, vagy mit már el a rendező, hogy ott az milyen stílusba történjen a jelenet. A minden képkocka, minden egyes pillanata olyan a filmnek, ami lehetne egy színházi díszlet. Tehát olyan a színek, a ruhák, a figurák, a zene. Tehát gyakorlatilag az összes Lynch filmnek olyan soundtrackje van, hogy megőrülsz. Tehát ilyen zenehasználatot akkor még, tehát a 80-as években, tehát hogy tényleg az volt, hogy aláfestő zene, vagy persze rohadt jó zenéje volt a amerikai krimiknek, meg ezeknek a sorozatoknak is, ez a jó funkja, ugye akkor nagyon ment. Meg
igen, de ezek valahogy minden költelék
zenék. De az, hogy ilyen iszonyatos dramaturgiai pontossággal, és az, hogy ekkora slágerek, de így használva, hogy így jelennek meg, tehát hogy nem van egy háttérzenéje a filmnek, hanem az egész ugyanannyira fontos. Akkor azok a pillanatok, amikor megszólal benne a Roy Orbison, az In Dreams szám, hogy egy szereplő egyszer csak és ezt így elénekli, így teljesen semmihez nem illően a világ egyik legszebb számát, egy ilyen beteg csávó, tehát az egész annyira, tehát én emlékszem, hogy tényleg ilyen egyik hüledezésből a másikba estem, mikor ezt láttam.
És ez még mindig a hatása alatt vagy, ha jól láttam.
Én újra néztem most nyilván, és most megint flasheltem, hogy ez még mindig mennyire kurva, és akkor utána nyilván jött a Twin Peaks, meg a Veszett a világ, meg aztán az összes többi őrület.
És az is nagyon érdekes, hogy ugye már volt ezelőtt a Lynchnek, hát a Radírfe is ezelőtt van, Radírfe, talán a Dűne is ezelőtt van.
Meg a Dűne, ez a kettő volt.
És ehhez képest a harmadik filmje az, szerintem, ami a leglincsesebb abban az értelemben, hogy azokat az elemeket, amiket itt próbál ki először, ami akár a zenehasználatra vonatkozik, akár erre a kettős identitásra, de akár ilyen tárgykultúrában megjelenik ez a függöny például, ami a Twin Peaks-ben egy fontos kiegészítő eleme, mondhatjuk, hogy az eseményeknek.
Hát és ezért, az egy ikon, hát ezt meglátsz, hogy ilyen függönyt, akkor mindig csak a törpe fog kijönni képzeletedben, nem soha többen.
De hogy nekem ez a nagyon különös egyébként ebben a filmben, hogy itt alapozódik meg az a David Lynch, akiről aztán azt gondoljuk, vagy akiről azt mondjuk, hogy a David Lynch.
Igen, abszolút. Itt tényleg minden fel van már vonultatva. Ezek a nyomasztó enteriőrök, ezek a teljesen iszonyatosan ilyen puhán, bepadló szőnyegezett furcsa színű terek, amiben van egy ilyen pálma, nem tudom, mi ennek a neve, ez a három ilyen hosszúkás, nem az is annyira nyomasztó, én azóta, és nem ez a kommunizmusban, nekünk mindenhol volt, a tanáriba volt, ott álltak így, tehát annyira megvan közben az, hogy ez mindig valahogy ilyen nyomasztó volt ez a virág, és azt, hogy mindenhova berakja. meg ezek tényleg, meg ugye már ennek a filmnek is az elején ott van az száguldás az autópályán, ami ugye aztán a Mulholland Drive-ba is, meg a Veszett a világba is visszajön mindig. Egy csomó toposz már itt megszületik.
Szerintem amúgy a Lynchre, de erre a filmjére meg aztán különösen jellemző ez a kettőssége a világnak, hogy van nem csak a szép, meg a csúnya oldala van a dolgoknak, hanem akár még azon belül is vannak kettősségek.
Ez a pszichének ez a borzalma tényleg, ami mindannyiunkban ott van, csak annyira ritkán merünk róla beszélni meg. És hát nekem nyilván, mivel színész vagyok, nekem ezt nap mint nap be kell használnom.
Könnyen kapcsolsz ki be egyébként ilyenkor?
Hát most már így tanulom, csak érted, ez kurva nehéz, hogy közben ilyeneket keresel a pszichédben, ilyen pillanatokat és ilyen érzéseket, mint a Lynch filmekben, amiket ugye megjelenít, és akkor utána megadjál vacsorát a gyerekednek, meg mondjad neki, hogy a világ milyen kurva szép. Szóval ezt ilyen iszonyú nehéz összehozni így minden nap.
Na, ahogy már így szóba hoztad a gyerekedet, ezt a kettősséget, amit most elmondtál, ezt hogy tudod akkor feloldani a hétköznapokban? Tehát van-e valami technika erre?
Hát figyelj, nagyon jól. Tehát ez egyszerűen egy kötelesség, hogyha van egy gyereket, hogy neki nyilván persze minél nagyobb, annál inkább bevezetve abba, hogy azért milyen veszélyek válnak rá a világba. Tehát azt érted, nem lehet egy ilyen búrába nevelni, hogy aztán szegény kikerül, és akkor rájön, hogy milyen szar minden. Tehát azért ezt így fokozatosan, ahogy érik nyilván a gyereket is, ahogy egyre nagyobb a mindenféle szörnyű élmények, és akkor erre így szépen tanítgatni kell, hogy aztán ne sokkolódjon le teljesen, de közben alapvetően mégiscsak úgy kell felnőnie, hogy ez egy csodálatos hely. Tehát ezt az illúziót, ezt a szülőnek a végső, tehát fogalkörömmel ezt valahogy meg kell teremteni.
Ez a film a kettőségeken kívül talán egy nagyon furcsa felnövés történet is, ráadásul itt egyből két szereplőnek a felnövési történetét is végignézhetjük, ugye egyfelől Jeffrey-ét, akit Kyle MacLachlan játszik, és hát a másik pedig Sandy Williams, akit meg Laura Dern játszik, zárójel egyik kedvenc színésznőm.
Hát igen, és nézd meg, ő is velem egy idős, hogy miket játszik most is, annyira szuperket, hogy meg.
És látom az irítséget a tekintetedben. Az viszont szerintem ebben a felnővés történetben az érdekes, hogy itt is úgy jelenik meg a kettőség, hogy ugye Dorothy karaktere, akibe ugyanúgy beleszeret Jeffrey, ahogy Sandybe, a két lány egymáshoz képest is két nagyon különböző világot képvisel. Tehát Sandy jelenti mondjuk a tisztaságot, vagy a tiszta szerelmet, Dorothy pedig a szexualitást és annak a sötétségét. És nekem az a nagyon érdekes, hogy itt a egyértelműen sötét vagy negatív figurák sem egyértelműen sötét és negatív figurák, hiszen a Dorothy, amellett, hogy egy elesett bántalmazott nő, hát ugyanolyan, egy nagyon hasonló szituációba kényszeríti bele Jeffreyt, amikor ráfogja a fegyvert, és azt mondja neki, hogy vetkőzzön le. Valahogy kiderül szerintem ebből a filmből, hogy a dolgok nem azok, aminek látszanak, hogy a kicsit a Twin Peaks-re is utaljak. Neked mikor volt meg ez a felismerés az élettel kapcsolatban, hogy nem minden olyan, mint amilyennek kinéz?
Hát szerintem elég hamar, mert 12 éves voltam, szerintem, amikor a nagyapám meghalt, és az anyukámat nagyon megviselte, meg anyám egyébként egy ilyen David Lynch hőstű karakter volt, maga hihetetlen gyönyörűségével, tehetségével, elfojtott érzelmi világával és mindennel, tehát tényleg olyan, tehát mi úgy nőttünk föl mellette már, tényleg olyan tudást és intelligenciát és közben túlérzékenységet és folyamatos szorongást magunkba szívva, hogy tehát az már nagyon különleges volt már, amit gyerekkorunkban kaptunk tőle. És aztán, amikor meghalt az édesapja, ugye nagyapám, a Jékeli Zoltán költő, akkor anyám az teljesen padlót fogott. És azért onnantól eléggé megváltozott az életünk.
Ez miben jelent?
Hát az ő pszichés összeomlásában. És azért én ugye kamasztat, tehát akkor ez az én kis kamaszkoromra köthető, szóval ez is az egyik oka, aztán az én kamaszkori brutális lázadásomnak. De onnantól én teljesen ebbe voltam, tehát én teljesen olyan flashekbe voltam állandóan, mindenféle regényhősnöknek, meg filmhősnöknek képzeltem magam meg, tehát teljesen ilyen.
De nem patológiás eset volt?
Na, szerettem volna az lenni. Nagyon szerettem. Most pont írunk egy könyvet egy fiatal írónővel, a Tóth Julcsival rólam, és akkor most nagyon vicces, mert találtunk ilyen régi papírokat, és akkor megtaláltunk egy olyan orvosi papírt, amiben epilepsziát és gócot találtak nálam 16 éves koromban. Tehát, hogy én odáig gerjesztettem ezeket az átélt, a Varázshegyet olvastam, és akkor teljesen átéltem, hogy nekem ez kell, hogy egy ilyen szanatóriumban ott feküdjek, és akkor Tehát én olyan szinten átéltem ezeket, és olyan annyit gyakoroltam a hisztériát, meg ezeket az ilyen őrült nagy jeleneteket, hogy ezek szerint még egy EEG-vel kimutatott epilepsziát is gerjesztettem az agyamban, ami aztán soha többet nem jelentkezett.
Hát szerintem, amikor tudod, a tínédzser korban az ember így olyan dolgokat csinál, amit utólag nem tud megmagyarázni, fogalmazunk finoman, akkor ez kicsit, mintha arról szólna, hogy figyeljetek rám, itt vagyok. Neked is erről
szólt? Persze, hát nyilván, igen. Hát
kinek
nyilván
a figyelmét nem kaptad meg?
Hát nyilván anyámét, és ezáltal apámét se olyan értelemben, mert ugye ő is valamiben menekült ezután, vagy másba volt, meg eleve apám szerintem semmit nem tudott kezdeni az én kamaszodásommal és elzülésemmel, tehát ez egy nagyon kemény időszak volt, hogy hazavettem, hazakódorogtam éjjel, 16 évesen összeálltam a lakást, szóval ezért ez szerintem egy szülőnek se olyan könnyű.
Gondolsz erre, hogy majd a saját fiaddal lesz egy hasonló
meccs? Persze, már rettegek. De azért mondjuk ő fiú, az azért egy fokkal jobb talán, de hát nem tudom.
Felírtam még pár ilyen kettősséget a filmvel kapcsolatban, mint a kertváros, és amit említettél, a féreg a földben, ugye ez a szerelem és a szex, az ártatlanság és a bűn, azok az alá fölé rendeltségi viszonyok, amikről az előbb beszéltünk, hogy a Dorothy valakihez képest alárendelt, de amikor fegyvert kerül a kezébe, ő lesz az irányítója
helyzetnek. Meg azért ott vannak azért azok az olyan képkockák, amikor a legszörnyűbb abúzus éri, és akkor azt látod, hogy igazából élvezi, szóval azért olyan borzasztó bonyolultan van minden. Mindenhova el van rejtve egy kis azért, hogy kavarodjál össze teljesen, mert az emberi psziché az gyakorlatilag az egy akkora útvesztő, hogy ott ezt nem lehet eligazodni. Hát a Dennis Hopper.
Akinek ugye az a neve, hogy Frank Booth. Tehát
ugye ez, én akkor láttam először ezt a színészt ebbe a filmbe, és hát azóta is, tehát tényleg hogyha a szorongás és a félelem mély kútjába akarok belenézni, akkor egy valami olyan filmet kell megnézni, mert Dennis Hopper játszik, mert tényleg van valami annyira félelmetes abba a paliba.
Miközben itt ebben a filmben ugye egy ilyen abuzáló seggfejet játszik, de közben meg elsírja magát, amikor látja énekelni Dorothy-t a kékbársonyt énekelve.
Meg az In Dreams című számot is zokogva.
Igen. Hallgatja
végig.
Az ilyen, te mennyire tudod elválasztani az általad megítélt rossz emberektől a belső személyiségüket? Mert mondjuk, tudod, a Frank Boothra azt mondjuk, hogy hát ő egy rossz ember, miközben azt látjuk, hogy de valószínűleg van neki is lelke.
Hát igen, ez tehát pont ez minden regényben és filmben és mindenben végül is, ami körülvesz minket, ez az érdekes, hogy jelenik meg az emberekben ez a kettőség. Most nyilván, amikor ez átcsap, tehát a szörnyetegek megértése és elfogadása, de és tényleg, ez a borzasztó ebbe, aztán főleg, amikor az embernek már gyereke van, és ez tényleg átlátja, hogy ez tényleg átadódik. Tehát, hogy nem, azért nagyon ritkán születik valaki szörnyetegnek.
Te az vagy?
Én nem. Én nem vagyok. Nem vagyok, és hál' Istennek nem is kellett úgy felnőnöm, hogy olyan traumákat kellene hordoznom magamban, amik nagyon megnyomorítottak, mert hál' Istennek nem. De hát nyilván persze van így is egy csomó. És ami miatt nagyon szeretem, meg nyilván ami a Hitchcocknál is tényleg csodálatos volt, meg egy csomó mindent, hogy közben meg mégis ezekben, tehát ezekben a pszichés szorongatású, meg ezekben a gazemberekben még mindig van valami felemelő ahhoz képest, a sötétséghez és gonoszsághoz képest, ami meg még körülvesz minket itt a magyar valóságban például. Tehát inkább 200 frank, mint egy magyar politikus.
Neked ez a kettőség, ez megjelenik valahol a mai napig az életedben, és most nem arra gondolok, hogy édesanyja vagy, és este meg örjönksz a színpadon, mert ez két szerep, amit mind a kettőt vinni kell. Vannak-e ilyenek például?
Hát nagyon, nagyon sok van. Nekem egyszer azt mondta a pszichológusom, hogy az én különböző nem szerepeimet, hanem ezt a sok személyiséget, ami bennem van, azt mondja, hogy köszönő viszonyban sincsenek egymáshoz. Bennem nem kettőségek vannak, hanem nagyon sok, nagyon sokféle állandóan dúló és kavargó mindenféle. Igen, én ezekkel küzdök állandóan, igen. Hogy ezeket,
de kívülről meg
mikor nagyon engedem elő, igen, ki láthatja.
De pont azt akarom mondani, hogy kívülről ebből mondjuk én, mint külső szemlélője a Péter Fiborinak, ebből szerintem nagyon kevés jön ki, mondjuk.
Hát igen, de hogyha eljössz megnézni egy, mit tudom én, egy olyan szerepben, amikor volt egyszer-egyszer olyan, az életemben olyan lehetőség, olyan szerepre, amiben tényleg valami brutális végállapotot kell megmutatni, vagy akár mondjuk a koncert őrülete, vagy nem tudom, akkor azért ezért szoktam mindig gyanúsítgatni, hogy én biztos halálra drogozom magam koncert.
De akkor ez a színészet ilyen értelemben egyfajta terápia tulajdonképpen, mert hogyha ott nem adnád ki magadból ezeket a dolgokat, akkor ezek valahogy így besűrűsödnének.
Fantasztikus terápia a színészet, meg az alkotás, meg a szövegírás, meg akkor, tehát hogy én azt gondolom, minden alkotás terápia, persze, hát és ez egy őrületes lehetőség, egyfelől egy kötelezettség is ugye egy művésznek, hogy ezeket a sokkokat és parákat, amik benne vannak, ezeket átfordítsa, másfelől pedig igen, egy fantasztikus lehetőség.
A Jakubcsek Plusz egyik adásából fogok most idézni. A szerelem mindenképp elmúlik. Nehéz ellenállni a pillanatnyi eufóriának, bármikor szembe jöhet velem valaki, aki megtetszik. Volt már olyan az életemben, hogy egyszerre két férfit szerettem, mondta te.
Jó, hát vicceset kellett mondani ott az unalmas tévéstúdióban.
És akkor ennek mennyi a valóság alapja?
Hát nyilván, ez így van, nem? Tehát ez látjuk magunkon, magunk körül mindenhol, hogy mindenki ezzel küzd, hogy főleg aki már mondjuk olyan korban van, hogy szeretne családot is, meg hogy borzalmas nehéz.
De
mert ugye a szerelmi házasság az egy nagyon viszonylag új az emberiség történetében, tehát köze nem volt a házasságnak a szerelemhez, és azt mindenki valahogy megoldotta, gondolom, hogyha pehje volt és szerelmes lett, akkor az ő problémája volt. Ugye most meg átfordult abba, hogy szerelemből házasodunk, ami valóban, hát ez nem én mondom, hát ezt mindenki tudja, hogy elmúlik, és akkor igen, hát ez egy nagy, nagy projekt az életben. Hogy...
És ezt hogyan lehet szerinted kezelni, vagy hogy mondjam, mert hogy egyébként, és ezt csak azért hoztam ezt az idézetet, mert pont a film főhőse is.
Erre most ez a kérdés, hogy van. Egész életében kurogatja a Dorothy Valenzt, miután elveszi a Sandyt.
Igazából nagyon magától értetődőnek tűnne.
Valószínű, igen.
És ezt mondjuk így etikailag, hogy ítéled meg?
Hát én nem gondolom, hogy ezeknek a dolgoknak az etikához köze van, szerintem ez ránk van erőltetve.
De tehát te soha nem mérlegeltél mondjuk, hogy na, ez erkölcsös vagy etikus-e ilyet? Vagy
hát te, persze, mert így vagyunk nevelve, mert ez van belénk nevelve. Szerintem az nem is az etika itt a kérdés, hanem hogy mekkora fájdalmat és mit okozunk a másik embernek. Tehát inkább ezt, amit az embernek mérlegelnie kell, az.
Na jó,
az,
akkor hogy... ezeket figyelembe vetted igen. akkor?
Hát igen, én így igyekszem figyelembe venni, de hát azért nem, tehát van járulékos veszteség az életben. Tehát nem lehet sajnos mindent megúszni, de szerintem azért lehet úgy csinálni, hogy az ember döntéseket hoz, hogy mi a fontos, és azt megpróbálja tiszteletbe tartani, és azon túl jön az, hogy aztán meg mi kell a túléléshez, hogy néha az emberrel történjenek olyan dolgok is, ami nincs benne ebbe a táncrendbe, és viszont kell ahhoz, hogy azért tényleg csak egy életünk van, szóval az se lehet, hogy...
Ha már szóba kerültek korábban a filmek, illetve az, hogy tulajdonképpen neked a színészet az egyfajta önterápia is, most lehet, hogy nagyon meg fogsz utálni. A friss hússal láttam 3 rövid filmedet, több filmben is láttalak, de abban a 3 filmben 2 is egy leszbikus nőt játszol.
Igen, ezek megtalálnak engem.
Ez mennyire trauma feldolgozása részedről ilyenkor, vagy ez mennyire a Péter Fibori ugyanúgy?
Én élvezem, hogy megtalálnak engem ezek a szerepek, és én nagyon szeretek ilyeneket játszani.
Na jó, de ez a valóságban is megjelenik az életedben, vagy megjelent az életedben?
Hogy a nővel volt viszonyom? Aha. Nem.
Nem.
Pedig keresem magamban, ezt megmondom neked őszintén, hogyha már erről így beszélgetünk, mert sokszor olyan egyszerű lenne, mert annyira sok olyan barátnőm van, akivel annyira csodálatos lenne akár együtt is élni.
Na jó, de akkor itt gondolom nem feltétlen a... Vagy itt a szexuális vonzalom hiánya okozza azt, hogy ezt egyébként nem lépted meg?
Igen. És most ugye ez most ilyen aktuális is erről beszélni, hogy pedig hány leszbikus nőt el is játszottam, és mégse lettem üzenem a törvényalkotóknak.
Kicsit megint a Dorothy figurájával kapcsolatban egy mondhatjuk érdekességnek, hogy amikor ezt eljátszotta a színésznő, az Isabella Rossellini, akkor utólag nagyon sokan őt azzal, az volt az legelső kritika vele szembe, hogy hát de ilyet egy nő nem is csinálhat filmen, hát hogy képzeli ezt magáról, ez ilyet nem szabad csinálni. Most gondolom, te ezeknek az embereknek valószínűleg fityiszt mutattál volna, hogyha te játszottad volna ezt a szerepet, de van-e olyan szerep, vagy volt olyan szerep a pályafutásod során, amit nem vállaltál el valamiért, vagy ahol volt már egy határ, ahova te nem mentél el?
Sajnos nem.
Mindent bevállalsz?
nem, olyan igazából nem is volt, hogy akkor most valamit annyira be kellene vállalni. Tehát, hogy ez a kérdés valahogy nem merült. Tehát ahogy mondjuk mi a krétakörben dolgoztunk, arra azért így a legsúlyosabb előadások voltak, vagy a Mudrucó Kornéllal ugye a Nibelung lakópark, aztán mondjuk a Jég, ami ugye az én legilyen durvább szerepem volt, mert ott összevertek, meg mesztelen voltam majdnem végig, meg minden volt benne.
Azt hiszem, ott láttalak először színházban. Az tényleg sokkoló
igen,
volt.
Az tényleg sokkoló volt eljátszani is, és én életem végéig úgy gondolok arra, hogy az egyik legfontosabb szerepem volt, és annyira boldog vagyok, hogy megtörténtett velem. Én azt gondolom, hogy a színésznek... Tehát, hogy nem, tehát egy színész az nem szemérmeskedhet a lelkével, meg a testével. Most persze nyilván vannak olyan helyzetek, hogy mondjuk a testével, igen, főleg ugye ez a társadalom, szóval azért több összetevője is van ennek a dolognak, mert ugye itt sokszor azt érzem nálunk, hogyha olyan művészeket látok, hogy gyöngyöt a disznók elé, tehát hogy olyan csodákra, hogy nem való ide. Egy csomó olyan dolog, ami... Tehát mondjuk elmész, most van ugye úgy mondjuk a német színház, tehát hogy tényleg tehát, olyan előadásokat látsz be, tehát hogy ott nem kérdés az, hogy... Tehát ott föl sem merül, hogy most mesztelen a színész, vagy nem mesztelen, vagy mit csinál a testével, tehát egyáltalán nincs benne a társadalomban, hogy ezen így problémázzon.
Olvastam egy másik interjút is, amiben felvetődik az, hogy téged életed során érte, vagy voltál-e valamilyen bántalmazó kapcsolatban. És én nagyon sokszor gondolom azt, amikor nézek egy filmet, amiben, és például ennél a filmnél is folyton ez járt a fejembe, hogy nem tudjuk, hogy az Isabella Rossellinivel egyébként nem történt-e hasonló életében, de mondjuk veled lehet, hogy igen. Amikor előadsz, vagy amikor énekelsz, akkor nem éled újra ezeket a traumákat?
Hát azt már nem mondanám, hogy újra élem. Inkább a színház az, ahol az ember újra kell, hogy élje, hogyha olyan szerepe van, mert nyilván ahhoz nyúlunk, és akkor abból dolgozunk. Abszolút, például az első lemezen a Csobogás című szám, az szó köszönöm. Szerint arról is szól, mert azt, akkor én még nem volt merszem a szövegíráshoz, és a Lovasinak meséltem el az bántalmazó kapcsolatom egyik csúcs jelenetét, és abból írta azt a szöveget.
Nagyon sokszor tűnik egyébként egyfajta megoldásnak az, hogy az emberek beszélnek ezekről a velük megtörtént traumákról, és sajnos ezt sokan nem merik megtenni. Te viszont a színpadi szerepeidben, vagy akár a Péter Fibor és a Love Band klipjeiben, vagy akár most, hogy erről itt beszélgetünk, szemmel láthatóan, vagy én most úgy érzékelem, hogy olyan könnyen beszélsz ezekről. Ilyenkor, amikor te ezt így kirakod a plénum elé, akkor az egy inkább egy ilyen bátorságot érzel magadban, vagy mit érzel pontosan magadban?
Hát amikor történt velem, meg amikor benne voltam, akkor nyilván én is szégyeltem, meg titkoltam. És aztán azért éreztem fontosnak, hogy beszéljek erről. Nyilván az egy dolog, hogy feldolgozom, hiszen az ember a saját életét dolgozza fel, hogyha művész, de mert annyira, tehát hogy igazából nem ismerek nőt, akivel nem volt ez ilyesmi, ami sokkoló egyfelől, és érdekes ennek, tehát hogy önmagam felé is visszamenőleg megfejteni a működését, és aztán amikor ezt valamilyen szinten már az ember meg tudja fogalmazni, meg látja, meg rálát magára kívülről, hogy az Istenbe keveredsz bele egy ilyenbe, akkor ezt jó megfogalmazni, bár nem gondolom igazából, hogy annyira sokat segíthet, mert egyszerűen azt látom, hogy mindenkinek, tehát hogy nem olyan egyszerű ebből kijönni, tehát hogy igen, meghallgatja, ha igen, aztán utána még csinálja pár évig, tehát hogy ez nagyon nehéz, de attól függetlenül szerintem jó ezeket megfogalmazni és elmondani. Hát, ha csak egy embernek, ha csak egy nő is felismeri, hogy ú, én ebben vagyok, és hallottam, hogy ez, emlékszem vissza, gondolok arra, hogy erről hallottam egy beszélgetést, már az már egy nyereség.
Amikor te láttad 17 évesen a Kék bársonyt, ami hát tele van ilyen jelenetekkel, és azt mondtad, hogy sokkolt, akkor ezek nem jutottak eszedbe, mondjuk amikor történetesen valami hasonló történt veled, vagy összekapcsolja az ember a látottakat, meg a tapasztalt művészetet?
Hát most igazából az a rossz, vagy nem az a rossz, vagy az a fura benne, vagy tehát, hogy nem úgy sokkolt, hogy ja Istenem, hanem hogy úgy sokkolt, hogy Úristen, de tetszik.
Aha.
És hogy mennyire szeretném én játszani azt, amit az Isabella Rossellini. Tehát engem így sokkolt inkább.
De te választottad a jelenet tartalmát attól, hogy egyébként mondjuk művészetileg, amúgy az hogy van megfogalmazva?
Nem, hanem pont az, hogy azt éreztem, hogy Úristen, hogy én ilyeneket akarok játszani, és aztán nyilván egy csomószor az életbe ki is provokáltam egy csomó ilyen dolgot, szinte tudatalatt gyakorolva ez volt néha már később, már idősebb koromban ilyen vicces beszélgetés fiatal unokaöcseimmel, amikor hallottam, hogy hisztizik a barátnője, meg őrjön, meg sikítozik, meg mizé, és mondom, nem színésznő akar lenni, de ja, hát mondom, akkor gyakorol, hát akkor mondom, hagyjad. Szóval ez is van szerintem az életben, az ilyen típusú nőkkel, amilyen én, vagy lányokkal, amilyen én is voltam, hogy kell is, tehát, hogy ki akarjuk próbálni magunkat ebben.
Jó, próbálom ezt így feldolgozni, ezt erre nem számítottam, hogy azt fogod erre válaszolni, de közben mégiscsak azért, pláne mondjuk így 2021-re az ilyen Kékbársonyhoz hasonló filmeknek ugye egészen megváltozott már a fénytörés, tehát hogy most már inkább azt látjuk benne, hogy mennyire borzalmas az, hogy egy nő tud egy ilyen helyzetbe keveredni, míg mondjuk a bemutatásának a pillanatában lehet, hogy egyébként magának David Lynchnek volt egy ilyen célja, de mégis sokkal inkább valahogy egy ilyen különös, furcsa bűnügyi történetet lát oda bele az ember. Történetesen a Kék Bársonnyal kapcsolatban, amikor megnézted, és ahogy most látod, látsz a különbséget így értelmezésben?
Hát én most közben nem gondoltam erre, amit igen, nagyon sok filmnél, meg már én is láttam azóta olyat, amire azt mondtam, hogy na ez most már biztos nem készülhetne el, de megmondom őszintén, hogy az nem művészfilm volt, hanem általában olyan típusú vígjáték, vagy nem tudom, tudod, amiben még ez a segrepacsi, meg megbámulom a nagycsöcsű titkárnőt, meg ez a típusú hozzáállás, meg ez a típusú férfi humor, amikor megjelenik a filmekben, az már nekem is, az engem is megüt. De most a Kék Bársony nézve eszembe se jutott ez a MeToo és ez az egész. Meg az, hogy ez esetleg most már azt mondanák erre, hogy ez nem készülhet el, nem lehet benne egy ilyen jelenet, mert nem bánhatnak így egy nővel, de hát az borzalmas veszteség lenne. Tehát amennyi rettenetesen sok hozománya van, és nagyon fontos dolog a MeToo, a művészileg átesni a ló túlsó oldalára, és azt mondani, hogy most már a szex jelenetek majd csak CGI lesznek, meg robotom, nem tudom mivel, meg... és egy csomó minden, ami a pszichéhez, meg az emberi mienséghez hozzátartozik, az már nem lehet benne majd filmekben ezentúl. Mert valakire nézve bántó, azt azért én nem tudom elképzelni. Tehát az a művészetnek egy nagyon nagy érvágás lesz, vagy hát már lehet, hogy már bizonyos szempontból ma is az. Mert ugye például mondta Julia Roberts, hogy a Pretty Woman már nem készülhetne el ma. És az azért nagyon hiányozna szerintem mindenkinek. De mondjuk ez a segrepacsizós, nem tudom micsoda, ez lehet, hogy nem baj, hogy már nincs, vagy már nem lehet.
Említetted, hogy a David Lynch világa az így megjelenik tulajdonképpen a te művészetedbe, vagy a művészeti projektjeidbe, akkor ehhez képest milyen a Péter Fiborinak a világa? Arra is azt mondanád, hogy David Lynch-es?
Hát benne van.
De nincs egy ilyen vannak saját olyan, univerzum?
Vannak olyan számai, most például a Szikra lemezen szerintem pont az első szám, az utolsó farkas például simán lehetne egy David Lynch szám, de hogyha már itt tartunk, akkor egy tarantínos világ, tehát azok a nő alakok, és ahogy ő amilyen, ahova exponálja a nőket, az is iszonyatosan közel áll hozzám, és azt is imádom. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy csak de ez, amit így nevezünk már, hogy lincses hangulat, vagy lincses világ, az nekem örökre egy nagyon otthonos, és a félelmeim között rettegő kislány a játékbabáját magához szorítja, és megy a borzalmak útvesztőjében.
Ha jól tudom, te nem tartod magadat feministának, vagy nem így fogalmazod meg magad?
De feministának tartom magam, csak már minden szó annyira béna lett. Már nem lehet már mit mondani. Nem tudom, még nem.
És mondjuk a te feminizmusod az hogyan ügyelsz erre, hogy ez valahogy az általad megjelenítődjön akkor így?
Hát én szerintem én maga vagyok a feminizmus, hát nem azt gondolom, nem tudom, mert amit én, ahogy élek, meg amit csinálom, meg amennyire leszarom ezeket, hogy lennének bármilyen. Hát igen, meg igen, én vagyok a feminizmus, nekem mondták azt a Petőfi Rádióban, amikor átalakult, hogy Péter Fibori nem fér bele a rádió egységes nő képébe, úgyhogy...
Ezt mondták.
Életem egyik legbüszkébb mondata. Igen, volt egy sajtótájékoztató annak idején, amikor ez átalakult. Nem tudom, hány volt ez. 2010 körül, vagy mikor volt ott ez a nagy hatalom átvétel, és akkor igen.
Fú, ez
amikor a Szédülés című lemezünk jelent meg.
A privát vetítőben Péter Fibori volt a vendégem, és a Kék Bársonyról beszélgettünk, a David Lynch filmjéről. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Ha legközelebb is szeretnél lelkizni velem és vendégeimmel filmekről és róluk, akkor kövesd a podcastot Facebookon és Spotify-on,
és ne felejts el feliratkozni a műsor YouTube csatornájára sem. Ha támogatnád az adást, megteheted a Privát Petitő Patreon oldalán egy hallgatói mozi egy árából. A műsor segédszerkesztője Urbán Csilla, a technikai producer Szegedi Márton. A felvétel a Rakpa stúdióban készül. Filmezni, aztán lelkizni, jó dolog. Tartsatok velünk legközelebb is!